húsvét, ez azért nagyon lenyűgöző, mert már az Ószövetségben megjelenik ennek az előképe, az Úrnak a pászkabáránya formájában. Akkor Isten ki akarta hozni a zsidó népet az egyiptomi rabszolgaságból, mert lejárt a szolgaságuk ideje, akkor mivel a fáraó engedetlen volt, és nem akarta elengedni a népet, hogy Isten imádatára menjenek, különböző csapásokkal sújtotta az egyiptom népét, és ebből az utolsó és a legsúlyosabb csapás az első szülötteknek a halála. Minden családban az első szülött fiúgyermeknek a halála volt ez a csapás. Isten jelölt egy kimenekedést az ő népe számára. Ott laktak Egyiptom földjén. És Isten úgy rendelte, hogy kell venni egy bárányt családonként. És ezt a bárányt egy öt nap elteltével, öt napig egy ép és egy szebb és egy hibátlan bárány kellett legyen, tökéletes kellett legyen minden tekintetben, egy éves bárányt. Öt napig a háznál kellett tartani, és felügyelet, hogy tényleg épe a bárány, és közben meg is szerették ezt a bárányt a gyerekek, és együtt kellett élni a család tagjaival, bent a házon belül a báránynak, le kellett ölni, amikor eljött az ideje, az egész család előtt. Nem engedte Isten, hogy valahol a hátul a háznak a hátsó részén gyerekek ne lássák, és akkor majd csak a vérével. De nem, az minden család, minden tagjának jelen kellett lenni. És ott Isten rendelése szerint meg kellett ölni a pászka bárányt. És Istennek rendelése volt vele, hogy ez a bárány, a húsa, aznap éjszaka el kellett fogyasztani, meg kellett enni, és a vérét a bárány véréből venni kellett, és fel kellett kenni a bejáratoknál az ajtófélfákra és a keresztfára. Tehát a családfőnek az volt a feladata, hogy vegyen a vérből. Nem csak, hogy leölje a bárányt, vegyen abból a vérből, és használja, jelölje meg a házat vérrel. És Isten azt mondta, hogy elmegyek a ház előtt, és látom a szent vért az ajtófélfán. És ahol látom, hogy meg vannak jelölve a házak vérrel, oda nem engedem, hogy a pusztító bemenjen és öldököljön. Vagyis a vérre Isten tekintett, és ha látta a vért, akkor mindegy volt, hogy a bentlakók milyen életet is élnek, milyen hiányosságaik vannak, milyen bűnöket követtek el, vagy nem követtek el. Teljes oltalom alatt voltak, ha a vér ki volt jelölve a bejárati ajtófélfára és szemöldökfára. Isten a vérre tekintett, és ez a vér kimenekedést adott ezeknek a családoknak. És a drága szent bárányunknak az előképe volt ez, a pászka ünnepük. Ezt követően 7 napig kovásztalan kenyeret kellett tenniük. Nagyon érdekes dolog, hogy megtaláljuk erre is az utalást az Új Szövetségben, hogy miért rendelte Isten, hogy kovásztalan kenyérrel ünnepeljenek 7 napig. És az első korintusi levélben ez a múltkori igék közül való, csak egyet fogok felolvasni. Azt írja a Szentírás az 1 Korintus 5-ben, hogy nagyon óvatosak legyünk ezzel a kovásszal. Ez a kovász, ami az életünkben megjelenhet. Mert így írja, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti, hogyha a kovászt beengedjük az életünkben. És meg fogjuk tudni, mi ez a kovász. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává. Hiszen kovász nélkül valók vagytok. Mondja ezt a nekünk a Szentírás. A kovász az a bűn az életünkben. Az óembernek a bűnös volt a bűn természete. És hogyha egy picit is a bűn be tud jönni úgy az életünkben, az egész életünket tönke teheti. A kovász. A kovász, ami a bűn természete. Mondja, mit kovász nélkül valók vagytok. Bűn nélküli természetet kaptunk a Krisztusban. Kovász nélküliek vagytok, mert új tészták vagytok. Új tésztává tett Isten benneteket. És azért vagytok kovász nélkül valók, írja, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Hát itt találjuk meg a kapcsolat az ószövetségi pászka bárány, és a mi bárányunk, a mi húsvéti bárányunk a Krisztus között, aki értünk megáldoztatott. És itt már akkor fel kell fedeznünk, hogyha ezt olvasok és ezt megértjük, hogy Isten hozott egy áldozati bárányt a világnak. Ahogy Keresztelő János mondta, hogy ímé az Istennek ama báránya, olyan bárány, akit Isten hoz, aki elveszi a világ bűneit. Tehát a világnak a bűnös volta miatt kellett hoznia Istennek egy bárányt, és az ő vére hozza a bűn alól való kimenekedés az életünkben, és ezt az új életet, a bűn nélküli életet, a kovásztalan életet, hogy mi kovász nélkül valók vagyunk, ezt Isten szent báránya hozza nekünk, a Jézus Krisztusunk, aki a mi húsvéti bárányunk, aki megáldoztatott érettünk. Néztük a múlt héten azt is, hogy a mi drága Jézus Krisztusunknak, mivel a törvény alatt született, és be kellett töltenie a törvényt, minden évben meg kellett ünnepelnie a húsvétot. A húsvétot, és el kellett fogyasztania minden évben, amikor eljött a nap, a rendelt nap, a húsvéti bárányt. És amikor eljött az utolsó húsvét ünnepe, akkor olvassuk azt a részt, ami nagyon megható, hogy leül Jézus a tanítványaival, és elfogyasztja a pászka vacsorát. Elfogyasztja a húsvéti bárányt, ami törvény szerint meg volt adva, hogy miként kellett azt elfogyasztani. És amikor ennek a vacsorának a végére ér, akkor a tanítványaival valami nagyon különleges imádságot mond el. Minek utána vacsorált, így mondja az írás. Minek utána vacsorált? Vette a kenyeret, és megtörte, és a tanítványainak adta, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Tehát átvezeti az ószövetségi pászka ünnepnek a bárány teste fogyasztását, kijelenti, hogy az ímé az Istennek ama báránya itt ül az asztalnál, és az ő testét kell ezentúl megtörve enni, hogy életetek legyen. Én bennem, mondja Jézus. És utána veszi a poharat, és mondja, hogy ez az új szövetségnek a vére, amely ti érettetek kiontatik, sokakért kiontatik, a bűnötnek eltörlésére, és azt mondja ott Jézus, hogy ezt igyátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vagyis Jézus kijelenti ott annál az asztalnál, a tanítványoknak, és ezzel az egész világnak, hogy egy új rend jön, amikor Istennek ama báránya életét adja a világ bűneiért, és megtöretik a teste, és az ő testét kell ezentúl enni, és az ő vérét kell inni, mert ebben az új szövetségben lesz meg az az oltalom, amit addig az ószövetség kínált nekik, az örökkévaló szövetségnek a vérében, a bárány vérében. Ez az átvezetés egy óriási kijelentést hordoz nekünk, hogy örök életünk legyen, Isten bárányának a testét és a vérét kell ennünk és innunk. Jézus mondja, aki nem eszi az én testemet, és nem iszza a véremet, nincs annak élete. Nincs örök élete. Úgyhogy ezt meg kell értenünk, hogy azért adatott, hogy a mi örök életünket elvehessük, a bűn nélküli örökévaló teljességünket élvezhessük, és ezért Isten egy óriási és hatalmas áldozatot hozott. Mert különben elvesznénk. Különben még az ószövetség alatt élhetnénk, és vagy a szövetséges nép lehetnénk, vagy a pogányok. De hogy örök életünk nem lenne, az biztos. Egyikünknek sem. Jézus hatalmas áldozata nélkül. Amen. Jézus tehát évenként ünnepelte a pászka ünnepet, és végül kijelentette, hogy ő az a bárány, akinek a testét enni kell, és a vérét inni kell ahhoz, hogy örök életünk lehessen. Ezt tekintettük meg, megnéztük még a múlt héten azt, hogy az Ószövetségben a leprás, hogy a pap teljessé nyilváníthassa és éppé nyilváníthassa, hétszer kellett meghinteni az áldozati vérrel. És végigvettük Jézusnak a szenvedése stációit, hogy valóban hétszer ontatott ki a testéből a vére, ahhoz, hogy Isten minket azzal a szent és szeplőtelen vérrel teljesen tisztának nyilváníthasson, ha mi elfogadjuk ezt az áldozatot. Pontosan hétszer ontatott Jézusnak a vére a drága szent testéből, ami szent és romolhatatlan és szeplőtelen vér volt. Ezt hallgathattuk a múlt héten itt a tanításban, és utólag az interneten meg lehet hallgatni, mert ha most részletesen ezen végigmegyünk, akkor megint elfogyasztjuk a rendelkezésünkre álló időt. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy menjetek a mélyére és hallgassátok meg, mert igen nagyon megfogja az ember szívét, amikor végig követi Jézusnak a szenvedéseit, és megtalálja a párhuzamot az Ószövetség és az Új Szövetségnek a beteljesedésében, Jézusban megtaláljuk mindazt, amit az Ószövetségben elrendelt Isten a számunkra. Jézus, amikor kileheli a lelkét, a kereszten 6 órát szenved, És Jézus minden pillanatot kézben tartva ura volt a helyzetnek, akkor is, amikor a bűneink rajta voltak. Mert nem úgy halt meg, mint egy közember, aki miután meghal, leesik az ember feje, és megállapítjuk, hogy meghalt. Jézus nem így halt meg a kereszten, hanem Jézus akkor tudta, hogy eljött az ideje, és minden elvégeztetett, ami róla profétálva volt, akkor elszánta magát arra a pillanatra, hogy most mi következik, hogy most költözik majd a testéből ki a szelleme és a lelke, és ekkor kijelenti, kiáltja, hogy elvégeztetett, és lehajtotta a fejét, akkor még az élet benne volt, és lehajtotta a fejét, és úgy lehelte ki a szellemét, és ajánlotta a szellemét Isten kezébe. A szellememet és a lelkemet, Atyám, a kezedbe ajánlom. Tehát Jézus teljesen másként volt jelen itt is, mint egy közember, ha lett volna. És ráismertek a katonák, akik körülötte álltak, hogy ez bizonyosan Isten fia kellett, hogy legyen. Mert még az utolsó pillanata is, az életének utolsó pillanata, hogy kilehelte az életét, az is másként ment. Méltóság teljesen ment. Meghajtotta magát Isten előtt, beteljesedjen, Uram, a te akaratod, úgy legyen, ahogy te akarod, és a nehogy én. És egy nagyon fájdalmas kereszthalált felvállalván lehajtotta a fejét, és kilehelte a szellemét. Ekkor történt valami nagyon különleges dolog, amikor Jézus Krisztusnak a szelleme, az Isten szelleme elhagyta ezt a bűnnel terhelt és igen megsebesített testet a keresztfán. És ettől a résztől szeretném, hogyha folytatnánk az ige olvasást, múlt héten itt hagytuk abba, a Máté evangéliumba szeretném, hogyha mennénk, és a Máté ez a múlt heti ige listában benne van, a Máté evangélium 27. fejezetében történik valami nagyon különleges akkor, amikor Jézus kileheli a szellemét. Ez a Máté evangélium 27. fejezetében van, és az 50-51-es verseket fogjuk meglátogatni. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadá szellemét, és ímé a templom kárpitja, a tetejétől az aljáig ketté hasadt. És ezzel Isten azt akarta kijelenteni, hogy az emberkéz érintése nélkül kellett történjen, mert a templomnak a kárpitja nagyon magas volt, és nem alulról indult ez a kettéhasítás, nem felülről Istennek a keze volt az. Ketté hasította ezt a kárpitot, ami a szentét a szentek szentjétől elválasztotta. Oda csak a főpap mehetett be egyszer egy évbe, hogy bemutassa a nép bűneiért a véráldozatot, akkor még az áldozati állatoknak a vérét. És ez a kárpit ketté hasadt. És ennek egy óriási jelentése van a ma hívő ember számára. Ugyanis minden egyes momentum, ami történik a kereszt halálban, megvan az üzenete a számunkra, és megvan a jelentése, megvan a tartalma, és ha azt fel tudjuk dolgozni magunkba, akkor az egész megváltás közelebb kerül hozzánk. Úgyhogy ma ezen a mozzanaton szeretnék időzni egy kicsit, hogy mit akart Isten ott kijelenteni, amikor ez a kárpit ketté hasadt. A népnek nem volt bejárása addig a szentek szentjébe. A főpapnak volt évente egyszer az a szolgálata, hogy bemehetett és elvégezhette a tiszte szerint a vérre való meghintést a kegyelem széke felett. És Isten ezt a függönyt ketté hasította, a tetejétől az aljáig. Hogy találunk erre magyarázatot, kifejtve, még jobban kifejtve a zsidó levélben. A zsidó levél foglalkozik a templom, az ószövetségi templomnak az elemeivel, jelentésével, és itt kapunk egy óriási betekintést, hogy miért hasította el Isten a kárpitot. A Jézus nevében olvassuk ezt a részt a zsidó levél 10. fejezetében. Közben Isten jelenléte hatalmasan átjár minket, mert ez nyitotta meg nekünk a szentek szentjét, hogy oda bemehessünk mindannyian. Hogy oda bemehessünk, és ott imádkozhassunk, és egy meghívást is kapunk oda, hogy járuljunk a kegyelem királyi trónja elé. Ezt a zsidó levél bontja ki nekünk a 10. fejezetben. A 19-es verstől a 23-as verség, ami erről a kárpitról tanít minket. Mivel, hogy azért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentébe való bemenetelre, a Jézus vére által. Hát ez a szentély, vagy csak a főpap mehetett be az Ószövetségben Jézus kereszt halálával és Jézus vérének a kiontásával. Mert Jézus nem csak, hogy meghalt, ezt látnunk kell, egy nagyon fájdalmas halált, de az is el volt rendelve, hogy a vére kiontassék. A vére nem maradhatott a testében. Az utolsó cseppig, ahogy a múltkor néztük, az utolsó cseppig, még a halála után, amikor megnyitották az oldalát, akkor is a vérnek ki kellett folyni a testéből. Az utolsó csepp véréig ki kellett ontania a vérét. Tehát nem csak, hogy meghalt, hanem ez egy vér áldozatot kellett Istennek bemutatnia a világ bűneiért. És itt írja, hogy bizodalmunk van ebbe a szentélybe való bemenet erre a Jézus vére által, aminek ki kellett ontatnia, mint az Isten ama báránya vérének. Ez egy véráldozat volt. Ez egy véráldozat volt, amit Isten mutatott be. És ma a tanítás végére érve közelebb fogunk kerülni megértésben, a szent vér mit végzett el értünk. Közelebb kerül hozzánk. És ha megtanulunk ebben a szent vérben élni, és a szent vérben való váltságunkat érvényesíteni, akkor fog tudni a feltámadás ereje jelen lenni az életünk mindennapjaiban. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolatmenet, amit ma végigkövetünk. És ez a szentély, ahol meghívást kaptunk, közli velünk az ige, hogy bemenetel a Jézus vére által van. Ki kellett ontatni a Jézus vérének. Azon az úton mehetünk, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Hát amikor az ő teste a kereszten minden szenvedést elszenvedett, és Jézus kijelenti, hogy bevégeztetett. Beteljesedett minden, amit róla írtak és profétáltak. Ecettel kellett, hogy megkínálják. És az összes kín és az összes szenvedés, amit róla leírtak, mind beteljesedett. És az ő testén ez elvégeztetett. Akkor ez a test, akkor kilehelte a szellemet, akkor az a kárpit elszakadt. Mert a kárpit, hogy bemehessünk a Szentek Szentjébe, az ő teste volt. Isten az ő testét szaggatta, és tette tönkre, és roncsolta, hogy mi bemehessünk oda a Szentek Szentjébe. Összefüggés van a kárpit és az ő teste között. Mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, ami főpapunk Jézus lett, ma ő könyörög érettünk. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult. Nézd meg, hogy tisztult meg a szíved. És ha tiszta a szíved, akkor nyugodtan megköszönheted most Istennek, hogy ez érvényes rád. A szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől. Bármit tettél, ez a rossz lelkiismeret a múlté. Mert történt valami. Megtisztult a rossz lelkiismeret a vérrel való meghintés által. Hát a zsidó levél a szent vér meghintéséről beszél. Istennek meg kellett minket hinteni a szent vérrel, pontosan úgy 7-szer, ahogy az Ószövetségben a pap meghintette a leprást. 7-szer kellett meghintenie vérrel. És utána kerülhetett olaj a testére. Miután ezt a szent vér meghintést elfogadjuk, a Jézus vérének a meghintést, utána kerülhet rá a Szent Szellem kenete az életünkre. Nagyon fontos látni az összefüggést. Megtisztult a lelkiismeretünk a vérre való meghintés által, és a testük meg van mosva tiszta vízzel. Ez pedig az igének a fürdője. Amikor vesszük az igét, és vesszük a világosságot, és azáltal megmos minket Isten szelleme, és szeplő nem marad rajtunk. Mert a szent vérrel is meg vagyunk hitve, és a vízzel is meg vagyunk mosva. Ahogy az Ezékiel könyvében már ott a profécia szól a 16-ban, hogy akkor elmentem melletted, és láttalak véredben eltapodva. Mi el voltunk taposva a bűnben. A bűnnek a fertőjében. Mert a bűnben születtünk. Ha egyetlen bűnt valaki el nem követ egész élete során, ha ez lehetséges, akkor is a pokolba kerül, mert a bűn természetében születtünk. Úgyhogy kár rajta veszekedni, hogy ki milyen bűnös volt. Akinek sok bűne bocsájtatik meg, az igen szereti Istent. Ilyeneket látunk naponta. De mindannyian oda kell álljunk a keresztfa alá. És meg kell valljuk, hogy ez a vér értünk ontatott. És Ezékiel prófétánál már leírja Isten ezt a szándékát. Hogy láttalak véredben eltapodva. És mondék néked, a te véredben élj. Isten azt akarja, hogy az ember éljen. És ne meghaljon. Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Nem gyönyörködik benne. Azt mondja, Isten, a te véredben élj. És akkor elmentem melletted, és láttalak. És ímé a te korod, a szerelem kora vala. Isten egy gyönyörű, szerelmetes közösséget akar az emberrel. És ehhez meg kellett, hogy tisztítsa. Másképp nem tudta befogadni, odafogadni magához az embert. És így mondja, hogy a szerelem kora volt a te korod, és akkor, amikor elmentem melletted, megmostalak vízzel. És elmostam rólad véredet. Azt a fertőt, a bűnnek a fertőjét. A mi vérünk bűnös vér volt. És utána, miután ezt Isten elvégezte, hogy a szent szeplőtelen vérrel meghintett minket, akkor tudott megkenni minket olajjal. Ezt el tudod olvasni, és tudod imádkozni, és nagyon sok kijelentést, hogy ezért ilyen 16-ban van, a 6-os, 8-as, 9-es versekben, hogy mibe került Istennek a megtisztítás, hogy minket megtisztítson. Meg kellett mosni minket vízzel, el kellett mosni a mi vérünket, a bűnös vérünket. Ez a Szentvér kellett, hogy a Szentvért elfogadjuk, hogy a Szentvér megmosson minket, hogy a Szentvér átjárhasson minket, hogy lüktethessen az életünkben, és utána tudta hozni Isten ezt a szent olajat. És megkent minket az ő szent olajával. És ez egy hatalmas munka, és a vér nélkül nem ment volna. Az áldozati bárány szent vére nélkül nem lett volna képes Isten minket magához visszafogadni. Tovább megyünk. Még mindig a vér körül van a beszéd, és az ige, amit olvasunk, hogy megtisztított minket ezzel a szent vérrel, és a testünket megmosta tiszta vízzel. Így tudunk egészen tiszták lenni. Mert ahogy a földi életünket járjuk, a lábunk az útporában megporosodhat. És ha a bűnnek az illatába kerülünk, a bűnnek a különböző fertőibe, vagy kísértésébe kerülünk, az ige vízekkel megmosson minket. A Szentért elfogadtuk, kijelentjük, hogy fölöttünk van, és az ige fürdőjével meg tudunk úgy tisztulni, hogy Isten örökön örökké kijelentheti, hogy ő az enyém. Szeretem őt örökre. És az enyém, az én örök szerelmetesem. Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből többé. Ez egy győzelmi kiáltás. Soha többé senki ki nem ragadhatja őket. Semmi. Nem tudod állni a bűn, a halál, démon és eregek. Senki nem képes arra, hogy minket valaha kiszakítson Isten szerelmetes kezéből. Ez egy tökéletes megváltás volt. Egy tökéletes megváltás volt. És ez a kárpit az ő teste volt. Tudomásul kell venni, az ő testének szét kellett szaggatatnia. És azt a szenvedés végig kellett szenvedni. És a kínokat. És az ő vérének ki kellett ontatnia ahhoz, hogy mi bemehessünk a kárpiton túlra a Szentek Szentjébe. És oda most meghívásunk van. Szabad bejárásunk van. És imádkozhatunk, és kérhetünk, és hálákat adhatunk, és közösségben lehetünk az Atyával. Ehhez szükség volt Jézus testének a megkínosztatására, és a halálára, és a vérének kiontására. A Krisztusnak a szenvedései. Múltkor is nagyon sokat időztünk rajta, és kérlek szépen, hogy állj naponta oda a kereszt alá, és gondold végig azt a szenvedést, és lásd őt ott a kereszten, mielőtt magadat látnád gyógyultan, szükséges, hogy átlásd, hogy mit szenvedett értünk. Mert ez egy helycsere volt. Amit nekünk kellene szenvedni a bűneinkért, azt ő magára vette. A betegségeinket, a fájdalmainkat, a kínjainkat, a mindennapos nyüglődéseinket, mindent, ami velünk kapcsolatban kivetendő, kárhozatra méltó, ezt fogta és magára vette. És utána bűnhődött érte. Azokért a bűnökért. A világ minden bűne rajta volt. A bűnt meg kellett Istennek ítélnie. Mert ha Isten nem ítéli meg a bűnt, az ő törvénye szerint, az ő szentsége szerint, akkor mondhatták volna a vádolói, hogy akkor igazságtalanul adott nekünk kegyelmet. A bűnt valakinek magára kellett venni, és azért meg kellett fizetni az árat. Minden vétségért. Minden bűnért. Minden embergyilkolásért. Valakinek meg kellett fizetni az árat. Hogy te szabad lehessél. Akár mennyire fájdalmas ezt hallanunk, hogy Jézus mit szenvedett, valakinek el kellett szenvednie. Különben nem lenne megváltásunk. Ez egy teljes helycsere volt. És ha ezt végig gondoljuk, és megértjük, hogy mit szenvedett értünk, akkor fogjuk tudni még jobban szeretni őt. És még jobban fel tud fakadni a szívünk, hogy köszönöm, Atyám, hogy ezt értem elvégezted. Hát ez volt az igazi szeretet, hogy odaadta érted váltságul azt, aki ezeket a bűnöket nem hogy elkövette, semmi közössége nem volt a bűnnel. Azt mondja az írás, hogy Jézus azt mondja, hogy az ellenségnek nincs bennem semmije. És Jézus soha nem vállalt föl közösséget a bűnnel. Ő bűntelen volt. Bűn nélkül élte az egész életét. makulátlanul, szentségben, igazságban, szeplőtelen bárány volt, és ez a szeplőtelen bárány engedelmeséből vette magára a világ bűneit. És ez volt a hatalmas megváltás, hogy amikor a bűnnel ezt a közösséget kellett vállalni, magára vette, akkor vért verejtékezett. Az volt az első pont, ahol Isten kiontotta a vérét, vért verejtékezett. Olyan messze áll tőle a bűn. Semmi közösséget nem vállalt soha életében. Egyetlen bűnnel sem. Igen nagy árat fizetett értünk a megváltó, és ezt látnunk kell. A bűn természetét, és a bűnt, és a bűn büntetését mind magára vette. És így vagyunk szabadok, különben nem lehetnénk. És el kellett mennie arra a helyre, ahova neked, meg nekem kellene jutnod, ha nem jön értünk a megváltó. Mindannyian a pokolban végeznénk. Úgyhogy azért mondja a Biblia, hogy ne kérkedjetek egymás ellen, mert egyikünk sem tud semmit felmutatni a másik rovására, hogy mennyivel lenne jobb. Mindannyian ott végeznénk, ha nem jött volna Jézus értünk. És becsüljük meg egymást, és szeressük egymást úgy, hogy Isten szeret minket, ne kárhoztassuk egymást. Milyen alapon tennénk? A te bűneid is, és a másiké is, és az enyém is mind a Jézus Krisztus bárányra lett helyezve. Milyen jogon mondom én akkor, hogy ő miket követett el? Jézus vitte el azokat a bűnöket. Mert Isten úgy szerette e világot. Ez az egész szeretetből volt. Úgy szerette ezt a világot, hogy nem akarta, hogy az ember elvesszen. Visszavágyta a teremtését. Visszavárta, hazavárta, vágyódott az ember után. És azért ki kellett fizetni ezt az árat. Hatalmas volt ez az ár. Hatalmas volt ez a váltság. És Jézus Krisztus engedelmes volt. A Jézus Krisztus engedelmessége nélkül nem ment volna, mert Isten ezt a jó akaratából rendelte így, és az jó kedvében rendelte, mert minket látott a kereszt után. Mert Jézus Krisztus elmondta azt az imát, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, de ha egy mód van rá, múljék el tőlem a pohár. Jézus elimádkozta ezt. A Getsemáné kertjében. És ez nem volt egy könnyű döntés, sem az Atya, sem a Jézus oldaláról. És a Szent Szellem végig ott asszisztált, és segítségére volt. És angyalt küldött, hogy megerősítse őt a szenvedéseiben. Hogyha végig időzöl a szenvedésein Jézusnak, akkor sokkal könnyebben fogod tudni látni magadat a megváltásban, a győztes oldalon, és sokkal nagyobb buzgósággal fogod tudni őt szeretni. És sokkal inkább fogsz tudni hálát adni azért, amit elvégzett. Mondjuk ezért időzünk ezzel. Mert olyan könnyen elintézzük egy mondatban, hogy szenvedet értünk, és megyünk tovább. De ha időzünk benne, és látjuk ezt, hogy mind kellett keresztül mennie, akkor lesz olyan mélységekbe hasító ez a tudás a szívedben, hogy láthatod majd a valóságát is. A testünkben hasító, a húsunkban, az éles kard volt ez, ami ezt elvégezte. Isten igéje. Hatalmas, hatalmas megváltás volt. Az egész történet, a húsvét története, az az 1 Korintus 15-ben egy gyönyörű két mondatban összefoglalásként szerepel, és elolvasom nektek. Mert olyan gyönyörűen hozza elénk, hogy miről szól a húsvét üzenete. 1 Korintus 15-ben vagyunk, 3-as, 4-es verseket olvasom. Mert azt adtam előtökbe főképpen. Ez Pál, aki írja, és eléjük tárja az evangéliumot. És azt mondja, hogy azt árom előtökbe, amit én is úgy vettem. Pált senki nem tanította az evangéliumba, kijelentésben vette, Isten szellemétől. Nem volt ott Jézus tanítványai között, akkor mikor Jézus meghalt és feltámadt, a keresztényeket üldözte. És később ragadta meg Isten a grabancát, és adta neki ezt a kijelentést, hogy felfogja, hogy mi végeztetett el, és ne üldözze a keresztényeket. És azt mondja, én is, amit úgy vettem, azt adom előtökbe. És teljes szintiszta kijelentésből vette. Hogy a Krisztus meghalt, és nézd meg, a mi bűneinkért. És az a drága áldozati bárány, a mi bűneinkért kellett, hogy meghaljon. A mi bűneinkért, az írások szerint. És hogy eltemettetett, és akkor látszólag minden reménységnek vége volt. tanítványok ott álltak a sírnál, és azt hitték, hogy az Izrael megváltóját ünnepelhetik majd Jézusban, és látták, hogy kereszthalált, és aztán a temetését. Ott élő reménység nem volt a szívükben. Nem értették ugyanis. Bár Jézus mondta, harmadnapon feltámad Istennek a fia, de ők ezt nem értették akkor. És nem voltak ebben a szellemi kijelentésben, ahova később Pál került, és nekünk átadja a szellem által, hogy meghalt Krisztus a mi bűneinket az írások szerint, és hogy eltemettetett, és itt van a húsvétnek a győzelem öröm történet vége, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Vagyis ami Jézusunk, ami drága áldozati bárányunk, ugyan meghalt, értünk, és járt a halálban, mert mondja, hogy halott valég, de most élek, íme örökön öröké, de nem maradt a halálban. Hanem Isten kihozta őt a halálból, egy hatalmas, csodálatos megváltói mű volt ez, kihozhatta halálból, és megnézzük, hogy miért. Erről fog szólni a mai tanításnak ez a második része, hogy milyen alapon hozhatta ki Isten Jézust a halálból, hogyha a világ összes bűne rajta volt. És a pokol jogosan tarthatta volna ott, hogy ímé megszereztük Jézust, hiszen itt vannak a bűnök rajta. És azt hitték, hogy örökre megkaparították a Jézust, amikor a pokolba le kellett menni a mi bűneinkért, arra a helyre, ahova te kerülnél, meg én kerülnék. Kerültem volna, ha Jézus nem jött volna, és nem fogadtam volna. Azt a helyet elfoglalta. És az egész pokoli sátáni sereg azon örvendezett, hogy beszippantották ezt a Jézus. Megvan ez a Jézus. Megszereztük magunknak örökre. És újjongtak örömükben. És győzelemnek vették, hogy íme itt a Jézus. Megszereztük magunknak. És fogjul, hogy tartjuk, örökre a rabságunkban tartjuk. Így nézett ki 3 napig a helyzet. És Jézus nem nyitotta meg a száját. És Sátán nagyon nagyot tévedett, amikor azt hitte, hogy ez így marad örökre. Azt hitte. Mindaddig, amíg Istennek a parancsszava a mennyből, az a hatalmas feltámadás ereje, amit kiárasztott, hogy az ő fiát, amikor kihívta a halálban, abban a percben, a démonikus seregek akadni, addig örvendeztek és gondolták, hogy Jézus az övék örökre. Olyan veszteséget és megsemmisülést szenvedtek el attól az erő áradástól, ami körbevette Jézus, és ami előhozta ebből a szellemi halál állapotából, hogy hátraestek, fegyverzetüket elvesztették, az arcuk összeégett, örökre károsodás érte őket, megsemmisülésig. Az egész démoni sereget. És Jézust az Atya szava hozta elő, Isten dicsősége támasztotta fel, majd olvassuk, a halálból. Valakinek ki kellett őt hozni a halálból, és az Isten volt maga. Harmadnapon tette ezt. Tehát a húsvét üzenete akkor teljes, ha meglátjuk, hogy harmadnapon az írások szerint ő feltámadt a halálból. Ez az első nagy öröme a húsvétnak, hogy Jézus az óriási szenvedések után harmadnapon ki tudott jönni a halálból egy új életre. Ez egy győzelem. És hat örök győzelem. Az ellenség teljes megsemmisítése. Láttuk, hogy elvette a fegyverzetüket, megsemmisítette őket, nyilvánosságban mutogatta őket. Tudod, kik örvendeztek ebben a győzelemben? Akik az Ábrahám ölében várták ezt a napot. Akik ott voltak, azok ezt látták, ezt a győzelmet. És el fogják mondani neked, ha fölkerülsz, amelyben ők szemtanúi voltak ennek. Amikor Jézust előhívta a halálból az Atya, a dicsőség szellemével, a feltámadás parancsszavával, életet adott neki, új életet, a feltámadásnak az életét. Egy örömpillanat, örökre szóló örömpillanat volt. És ez a feltámadás öröm nem csak Jézust érintette. Mert amikor kihozta az új teremtést, amikor azt mondja, hogy íme az én fiam vagy te, én ma szültelek téged, ez volt az a pillanat. Amikor az Atya szülte újonnan a fiát, bűn nélkül. Aki meghalt, de a halál többé nem uralkodik felette. Mert a pokolnak és a halálnak a kulcsai Jézusnál vannak. Örökre. Úgyhogy a halál többé rajta nem uralkodik, a bűn többé rajta nem uralkodik. Aki meghalt, többé meg nem hal, így írja az ige. Majd olvassuk ezt is, eljutunk ide az írásokban. Többé meg nem hal, így írja. Egyszer kellett megizlelni a halált, érettünk. És többé a halál nem uralkodik felette. Végleges győzelem. Amíg az utolsó bűnért meg nem fizette az árat, addig Isten nem tudta volna előhozni a pokolból. Mert akkor az a bűn úrá tudna rajtad lenni. És azt írja, hogy a bűnti rajtatok többé nem uralkodik. Ez teljes is egy elsőbrő győzelme. Jézusnak, amikor előhozta Isten őt a halálból. És ezzel nincs vége az húsvét örömüzenetének, mert Jézus feltámadt, de Isten még valamit elvégzett abban a feltámadásban. Amikor Jézust előhívta a halálból, akkor azt írja az ige, hogy te is feltámadtál ő vele. Ez pedig a koronája az örömünnepnek. Mert nem csak, hogy Jézus támad fel a szellemi halálból, de mivel rajta voltak a te bűneid, és Isten megfizette az árat ezeknek a bűnöknek, Jézussal együtt téged is elő tud hozni egy új életre, egy bűn nélküli életre. Ahol már az bűn nem uralkodik többé feletted. És a betegség. Ha tisztában vagy ezzel, és tudod, hogy kell uralkodni, akkor nem vesz hatalmat többé rajtad a bűn. Mert a Jézussal együtt kihozott a sírból. Ezt a verset fogjuk most nézni a Róma levélben. Mondja a 4. fejezetben az ige, hogy Jézus a mi bűneinkért halálra adatott. Tehát érted, hogy miért kellett meghalnia? A mi bűneinkért. Jézus bűntelen volt. A mi bűneinkért adatott halálra, és feltámasztatott, és ez a feltámadása is Jézusnak mi érettünk volt. Mert így írja, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Tehát a halála is, és a feltámadása is mi érettünk volt. Nézd meg ezt a hatalmas megváltást. A mi bűneinkért adatott halálra, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mondhatjuk azt, hogy minden mi érettünk volt? Le van írva. Le van írva, hogy bűntelenek legyünk, és utána az új életben járhassunk. A mi megigazulásunkért támasztott fel Isten a halálból. Lapozzunk most az Efézusi levélre. Ez a Róma 4.25 volt, amit az előbb néztünk, és az Efézusi levélben egy hatalmas titka fedetik fel Istennek, hogy mit végzett el érettünk a húsvét ünnepében. A 4-es, 5-ös, 6-os verseket olvasom az Efézus 2-ben. Az Isten gazdag lévén irgalmasságban. Tudd meg, hogy ez az ő irgalma volt. Mert ha ő nem dönt úgy, hogy irgalmas lesz hozzád, nekünk most soha nincs ilyen életünk. Ez az ő irgalma, az ő megkegyelmezett, irgalmazott. Odatta azt, amit soha nem tudtunk volna kiérdemelni. Odatta. Mert irgalma. Amikor Jézus szíve irgalmaságra indult, akkor minden esetben olvasott, hogy meggyógyult az a beteg. Az Isten szíve irgalmaságra indul. Ezzel ismerkedj meg, ez az egész az ő irgalmából volt. Megkegyelmezett, irgalmat gyakorol Isten. Szó nincs arról, hogy bármelyikünk megérdemelte volna, vagy kiérdemeltük volna. Az az ő irgalmasságából volt, és akkor már nincs mivel annyira dicsekednünk, ugye, hogy jobb lennék a másiknál. Kedves gyülekezet, úgyhogy nincs versengés, nincs az, hogy ki a nagyobb, ki az okosabb, nem. Mindannyiunknak Isten irgalma hozott kimenekedést. És felemelkedést a Jézus nevében. És ezt tudd meg. És azért őt szeresd, de nagyon. És a másikban is őt szeresd. Ezt meg parancsolatként mondja, hogy szeressétek egymást. Szeresd a másikban is őt. Ha nem találsz benne mit szeretni, szeresd benne az Urat. És akkor könnyebb lesz. Őt lásd, az Urat lásd benne. Dicsőség Istennek. Az Isten gazdag lévén irgalmaságban az ő nagy szerelméből. Látod? Ez az ő szerelme? Ez az emésztő szerelem semmi nem áll útjába. Az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett. És már akkor szeretett minket, amikor még semmit nem tettünk érte. Amikor még bűnösök voltunk. Már akkor szeretett minket. És ezt enged a szívedhez, mert ez olyan felszabadító ereje van, hogy amikor még ott voltunk, a bűnben elveszettem, már akkor a nagy szerelméből szeretett minket. És ezért van a megváltás. Nem engedte, hogy elveszetté legyünk. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt. Tehát bűnben születtünk. A bűn természetében. Halottak voltunk. Szellemi halottak. Testben élő, szellemi halottak. Halottak voltunk. Megvoltunk halva a vétkek miatt. Megelevenített együtt a Krisztussal. Látod-e? Amikor Krisztus kihozta a halálból, akkor minket is kihozott. Ez volt az, amit az evilág fejedelmei nem láthattak. Mert ha ezt átlátták volna előre, akkor soha nem feszítik keresztre a dicsőség Urát. Soha az életben nem teszik rá a kezüket. Mert itt téged is elvesztettek. Amen. Vele együtt hozott elő a halálból. Vele együtt megelevenített. A vétkek miatt halottak voltunk, és megelevenített. Együtt a Krisztussal. Akkor őt kihozta a halálból, akkor te is kijöttél. Ha elfogadtad hittel, hogy ezt elvégezte, érted? Kegyelemből tartattatok meg, és itt nincs vége. Vele együtt feltámasztott, mert ez a megelevenítés az volt, hogy a bűn többé nem uralkodik rajtad. De azonnal jött a feltámadás erejével, és kihozta a halálból, a pokolból. És egy új teremtés jött elő. Egy új teremtés, ami addig nem létezett. Akinek a feje Krisztus. És mi ott vagyunk ő benne. És a régiek eltörölve. És ez Istennek egy olyan csodája, amit egy keresztény megért, az ellenség nem képes többé uralkodni felette. Mert az új teremtés egy valóban teljesen új kezdet, és semmi köze nincs a bűntermészethez, a bűnhöz, a betegséghez, a halálhoz, bármi gonoszhoz, mert az ott lezárult. A pokolban, amikor Jézus azt legyőzte, az ott lezárult. Annak ott vége. És Isten valami újat hozott elő. És ez van bennünk. Ez bennünk él, az új teremtésben. Hogy megelevenített együtt a Krisztussal. Engedd ezt a szívedhez. Te meglettél elevenítve a Krisztussal. Amikor ő előjött ebből a csodálatos megváltás által, akkor te is jöttél. Ővel együtt. Lenyűgöző. Megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, megint hozzáteszi. Nehogy azt gondoljuk, hogy bármi áron ki tudtok volna ezt érdemelni. Kegyelemből tartattatok meg, mondja, és vele együtt feltámasztott. Akkor Jézus kijött a sírboltból, felöltötte a testét, a megdicsőült testet, amin a halál már többé nem uralkodik, akkor te is kijöttél. Vele együtt feltámasztott, Jézussal együtt. Akkor ő kijött a halálból, te is kijöttél a halálból. Vele együtt feltámasztott. Le van írva. És együtt ültetett a mennyekben. És nem csak, hogy az új teremtés előjött, hanem felmagasztaltatott a legmagasabb hatalmi helyre, az Atya jobbjára. Oda felmagasztaltatott téged, együtt ültetett, oda lettél ültetve egy trónra, a királyi trónra, az Atya jobbjára, Krisztussal. Oda ültettél, képzeld el, hogy ott uralkodsz, szellemben. Még itt testben a nyomorokkal próbálkozik az ellenség, hogy mit tegyen rád, és hogy próbáljon elgáncsolni, és milyen cselvetésekkel akar téged levenni a megigazult keskeny ösvényről, közben te fent uralkodsz a Krisztussal. Ezt lásd minden pillanatban. És mondhatod, hogy nem. És mondhatod, hogy eddig és ne tovább. És ez nincs megengedve. Mert én oda ültettem, és ott uralkodom, és ott van az én hatalmi helyem. A Krisztusban. A Jézus nevében, és ezt kijelentheted, amikor jönnek a cselvetései. Mondhatod, hogy többé rajtam nem uralkodik a bűn, és többé rajtam nem uralkodik a halál, és többé rajtam nem uralkodik a betegség, mert oda ültettem a Jézus Krisztussal, ott ülök a trónon. Nem vehet hatalmat rajtam. Ha azt tudod, akkor végtelen egyszerűen előjön az életedben, tudod működtetni a hiteddel. Úgyhogy ezen időzzél sokat, hogy vele együtt oda ültettünk a mennyekben. Trónteremben. Emlékszel, hogy a kárpit az ő teste volt? És ketté hasadt? Tetejétől az aljáig? Hogy oda bevihessen minket. Arra a trónteremre. Hogy oda ültethessen minket. Micsoda ár volt ez? Micsoda ár volt ez? A kárpit, az ő teste. A mi húsvéti bárányunk megáldoztatott. Ez elvégeztetett. Ez elvégeztetett. És engedd magadhoz ezt az igazságot. Az emberek sokszor nem értik, hogy mit jelent ez, hogy szellemi halálban vagyunk, miközben élünk. De nagyon egyszerűen el lehet mondani az embereknek, aki egyszer születik meg a földön, az kétszer fog meghalni. Mert testben mindenki megszületik. De hogyha nem születünk meg még egyszer szellemtől, ez az újonnan születés, akkor két halált kell látni. A fizikai halált és a szellemi halált. Tüzes csóba vettetést. De ha itt a földön kétszer megszületünk testtől, és megszületünk szellemtől, akkor csak egyszer kell meghalnunk. És azt a halált is elszenvedte már Jézus életünk. A testünk sem szenved halálfélelmeket, egyszerűen kiköltözésről van szó. És nincs többé halál. Ha kétszer megszületik valaki itt a földön, akkor csak egyszer hal meg. És a szellemi örök életbe megy át. Nincs többé szellemi halál, és nincs többé az ellenségnek a martalékává lételünk, és félni, és rettegni, és a kínok között lenni az örökké valóságban. Ez megszűnt. Jézus ez alól kimentett minket. A drága Jézusnak a nagy kegyelme ez, hogy ezt az üdvösséget, ezt az újonnan születést megismerhettük. Nekünk itt a Földön kétszer kell megszületnünk. Testtől, az anyaméhből jövünk ki, és meg kell születnünk szellemtől. Bele kell születnünk abba a pillanatba, amikor Jézussal együtt kijöttünk a sírból. És kijöttünk a halálból. És odafelültettünk a trónra. Dicsőséget adunk neki, hogy ezt megértjük. És elgondolkozunk. Mi olyanok vagyunk itt a Krisztus testében, akik kétszer születtünk. Testtől és szellemtől. És ezért benne vagyunk ebben a megváltásban. Örökön-örökké élünk. És csak egy halálunk van, a fizikai testünknek a levetése, ami egy szempillantás lesz, és fel se fogjuk fedezni szinte, hogy ez volt a halál, mert már látjuk magunkat fentről, a szellemünk és a lelkünk örökké élve. A testet, azt mondja, jó, eleget voltam ebben a kis bezárt testi ruhácskámban, és most megyek föl az atyámhoz. Ebből áll a halálantól. Annyira rettegnek a keresztények, nem tudom miért. Mert ha ezen elidőznénk, akkor az életünknek a legizgalmasabb pillanata következik be. Amikor a maga idejében levetjük ezt a sátorházat, és megyünk az atyához. És megnyílik egy olyan birodalom, amiről most csak hallunk, más beszámolók, meg olvasunk a Bibliából, meg el tudjuk képzelni, hogy milyen gyönyörű lehet oda. Egyszerűen bemenetel adatik nekünk oda. Abban a pillanatban. Úgyhogy nekünk annyi minden van elkészítve itt a megváltás csomagban, és az újonnan született csomagban, hogy veszünk egy új telefoncsomagot, mondjuk, és mennyi minden tud, meg mit tudom. Fogalmunk nincs arról, hogy nekünk mi vár, amit az Úr már mind elkészített azoknak, akik őt szeretik. El van készítve, és bemeneteled van oda. Ez tiéd. Isten semmit nem tart vissza az őt szeretőktől. Sőt, kijelenti az ő szelleme által, amiket szem nem látott, és a fül nem hallott. Ezek olyan dolgok, amiket fogalmunk nincs hol, amíg itt bent vagyunk. Be vagyunk ide keretezve a földi ruhánkba. Fogalmunk nincs róla. Milyen gyönyörűségek azok. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy szorongat a bizonyos helyzet, amiben vagy, akkor engedd kibontakozni a szellemedet, és kezd el magadat vigasztalni azzal, hogy mi nem élünk itt örökké. Nekünk el van készítve valami olyan csodálatos, amiben örökké leszünk, és ahol most Jézus van már, és mi csak annyiban különbözünk a fejtől a Jézustól, hogy mi még itt a földi ruhánkban vagyunk. Ő meg már a megdicsült ruhájában van odafönt, a dicsőséges testében van odafönt, de csak pillanatok műve az örökké valósághoz képest, és mi is ott leszünk. És együtt fogunk különbözni, és ahol ő van, ott leszünk örökre ő vele. Úgyhogy ne engedd, hogy a földi helyzetek túlontúl tudjanak téged nyomorgatni, és depresszióban tartani, és csüggetten, és szorongásokban. Mert mi e fölött vagyunk. Mi e fölött élünk. Nekünk ez el lett végezve. Ez egy óriási örökség. Amiben, ha belegondol az ember, akkor már érzi, hogy a szelleme kiterjed, és remeg, és tudja, hogy ezek mind valós dolgok is várnak rá. És valóban lehet ebben az örömben élni. Itt a Földön. És ebből az Atyának dicsőséget szerzel, ha így élsz. És nem a földi gondokba süppedve. Amen. A Jézus nevében. Amen. Tehát, a mi szellemi halálunkban Jézus meghalt értünk. És azt a helyet elfoglalta, és onnan kihozta. És ma mi már csak, mivel kétszer megszülettünk az Úr Jézus Krisztusban örökön-örökké élve, csak a földi sátorházunk levetése van hátra, de szellemi halált nem látunk soha örökké. Megváltásunk van. Gyönyörűséges dolog. Gyönyörűséges dolog. És nézzük meg Róma levélben, hogy a titkok kijelentésében erről a pillanatról mit ír az ige, amikor Jézus kijött a halálból. Róma levél, hol is tartunk? Róma levél 4. fejezetébe megyünk, és a végére ma sem jutunk, de nem baj, mert előbbre jutottunk, tovább kocogtunk. Jézus nevében, Róma levél 4. fejezetben vagyunk. Ha hiszünk abban, mondja 24-es vers 2. felétől, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta mi Urunkat Jézust a halálból, hiszünk ő benne? Bizony. Nézzük meg, ez a drága Jézus, a mi bűneinkért halálra adatott, tud, hogy nincs károsztatás többé. A mi bűneinkért halálra adatott. És a bűneinkért megfizette az árat. És utána Isten feltámasztotta őt a mi megigazulásunkért. Minden te érted történt. Ezt vedd tudomásul, és írd fel magadnak, az egész megváltás te rólad szól. Te érted történt. Te érted szenvedte a Jézus. Te érted. Dicsőséges. A dicsőséges feltámadás volt ez, sőt, A Róma 6-ban, 6. fejezetben, 4-es, 5-ös versek azt írják, hogy a dicsőség szelleme hozta ki őt a halálból. És itt megint megtudunk valamit arról, hogy ez a munka hogy lett elvégezve. Hogy Isten, aki örökön öröki a trónján ül, ki küldte az ő szellemét, a dicsőség szellemét, hogy a pokol mélyéből megelevenítse az ő fiát és előhozza. Titkok titka ez. Titkok titka ez, de megtörtént. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba. Vagyis mi, akik a Krisztusban vagyunk, mi eltemettettünk. Ővele együtt meghaltunk, olvastam, és mi eltemettettünk. Ővele együtt ott voltunk a sírboltban 3 napig Jézussal. Eltemettettünk, ott voltunk. A halálban ott voltunk ővele, Isten szemében. Ott a kemény sírboltban 3 napot. Ővele együtt a halálban. Volt időn gondolkodni azon, hogy minek haltunk meg a Krisztusban, ugye? Meghaltunk a bűnnek, a beteg. Ott gondolkodhattunk rajta. Vele voltunk Isten szemében. Ott eltemettettünk ővele együtt a keresztség által. A keresztség egy alámerítést jelent. Hát Isten úgy tekint rá, hogy a te szellemed is ott volt. Alámerítetett a te szellemed a Krisztussal. Ott a keresztségben, a halál. Benne voltál. Benne voltál. Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, és ez megtörtént, ő föltámadt, a sírbolt üres. Feltámasztatott a halálból az atyának dicsősége által, a dicsőség szelleme volt, aki ezt végezte. Azonképpen mi is új életben járjunk, vagyis a feltámadásban is egyek vagyunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egyé lettünk vele, nézd meg! Ugyanúgy végigmentünk a halálon, ahogy Jézus, Isten szemében. A halálának hasonlatossága szerint egyé lettünk ő vele. Döbbenetes kegyelem. Hogy mivel neked ne kellett volna halni azokért a bűnökért, és Jézus ezt magára vette, azt mondta Isten, te is elmentél Jézussal a halálba, és ott meghaltál, és eltemettettél azokért a bűnökért. Te is ott voltál? Mindamellett nem neked kellett elszenvedni. Ez a megváltás. Ez a megváltás. Eltemetettünk együtt ővele ebben a halálban, és a halálnak hasonlótonsága szerint egyé lettünk ővele, úgy a feltámadásai szerint is egyé leszünk, vagyis azt jelenti, hogy ő feltámadt a halálból, hogy te is kijelentetted, hogy feltámadtál a halálból. Ővele. Mert ez, ebben a keresztségben ez elvégeztetett. Ebben a keresztségben. Dicsőséget adunk Istennek, mert ez valóság, és ebben élhetünk és járhatunk. 8-as vers mondja. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Krisztuson nem uralkodik többé a bűn. És Krisztuson nem uralkodik többé a betegség és a halál. Egy ilyen életet kínál neked Isten. Mert ha meghaltunk ő vele, hisszük, hogy élünk is ő vele. Ezt az életet kínálja neked Isten. Egy dicsőséges, győzelmes, bűntől és betegségtől és bajoktól mentes életet. A feltámadás életét. Az ő dicsőség ez, hogy halálban egyé lettünk vele. A 6-os fejezet, 9-es verse ezzel rárjuk ma, tudván, vagyis tudnod kell valamit. Ez elvégeztetett, és úgy zárja a gondolatmenetet, tudván, tudod-e? Ez a kérdés. Ha tudod, akkor neked ez megvan. Azt tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, feltámadta Krisztus, hiszük ezt, ugye? Ő feltámadt a halálból. Tudván, hogyha Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. Egy nagy csodája volt ennek a feltámadásnak, hogy a halál többé rajta nem uralkodik. Többé nem képes a halál őt birtokba venni, vagy rabságba venni, vagy beszippantani, vagy bármilyen módon. A teste nem lát többé halált. Egy megdicsőült teste van. A halál többé rajta nem uralkodik. Úgy rajtad sem. Úgy rajtad sem. És a halálnak semmilyen megnyilvánulási formája nem uralkodhat rajtad. És ezt tudnod kell. A betegség az egy lassú megnyilvánulási formája halálnak, mert előbb-utóbb a betegség úrrá lesz rajtad, és vagy úgy, de elgyengülünk és meghalunk egy betegségben. Sem a halál, sem a betegség többé nem uralkodik. És ezt tudod, ez a kérdés? Tudván, hogy a Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. Ez tény? Nála vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Úgy jött ki a halálból. Többé a halál nem veszi hatalmába Jézust. Bűn nélkül jött. Halál nem uralkodik rajta többé. Egy ilyen feltámadt Krisztusunk van. A halál többé rajta nem uralkodik. Nézd meg. És ebben vagy belehelyezve, ebbe vagy belekeresztelve. A halál te rajtad többé nem uralkodik. A betegség többé rajtad nem uralkodik. A bűn te rajtad többé nem uralkodik. A nyűgök, a fájdalmak, a kínok, a szegénység többé rajtad nem uralkodik. Tudod-e? Ez a kérdés. Azért járunk a gyülekezetbe és hallgatjuk az igét, hogy megerősödjünk ebben. Ez egy valóságos megváltás. Teljesen valóságos. Isten elvégezte. És ha ide le van írva, akkor hihetsz benne. Istent a szaván foghatod. Ugye ez valóságos. És követelheted jog szerint az ellenséget, hogy engedj el az életedet, mert neked ebben kell járnod. Mert a váltság ki lett fizetve érted. A vér kiontatott érted. A vér kiontatott érted. Tudod, hogy hogy hozta elő a halálból az atya Jézust? Ezt elmondom még, ez lesz az utolsó ige. És bocsássatok meg, hogy enélkül nem tudom zárni, mert a szívemben van erősen. Zsidókhoz írt levélben vagyunk, és a 13. fejezet. És hogy mi volt az, hogy Isten előhozhatta Jézust ebből a halálból? Hogy a vérről kapja egy erősebb megértést. Ez következik most. A békesség Istene pedig, ez a 20-as vers, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, egy gyönyörű vers. A juhoknak aztán hatalmas pásztorát. A békesség Istene hozza ki a halálból. És nézd meg, hogy mi által tudta megtenni. Az örök szövetség vére által tette. Isten a vérre tekintett, és a vér szeplőtelen volt. Jézusnak a vére romolhatatlan volt. Nem úgy, mint a mi vérünk, a mi vérünk megalvad, és ez egész testünk elporlad egy napon, ha meghalunk. De Jézus vére nem ilyen volt. Jézus vérében ott volt az isteni élet, mert Isten szellemétől fogant. És ez a vér kiontatott az utolsó cseppig. Nem volt a testében, amikor a sírboltban feküdt. És ezért nagyon fontos megismerned a Szentvér erejét. Mert Isten a Szentvérre tekintve tudta előhozni Isten az ő fiát a halálból. Mert a Szentvér romolhatatlan, szeplőtelen volt, és telve volt Isten életével itt a földön. Képviselte Isten életét itt a földön, a szent báránynak a vére. És amikor erre a vére tekintett Isten, akkor azt mondta, most pedig kihozom a fiamat a halálból. Az örök szövetség vére által hozta ki. A Szentvér nem látott halált soha. Sohasem örök élő. Szeplőtelen, romolhatatlan, Istentől fogant, Isten életével teljes ez a Szentvér, és ezt tisztított meg téged. És Isten erre a Szentvérre tekintve tudta előhozni a mi Urunkat Jézust a halálból. Érted-e már, hogy miért fontos, hogy a Szentvért közelebb enged annak az igazságát, a megértését? A Szentvérben, ha megtanulsz élni, akkor a dicsőség ura elő tudja hozni mindazt, ami a megváltásban szerepel az életedben. Ha hivatkozol a Szentvérre. A Szentvér hordozza Isten életét. És itt a földön oltatott ki, és már fent van a mennyben. És tanúbizonyság értünk. Ez a váltság elvégeztetett. És megszólal feletted. A fiát a halálból a szövetség vére által tudta kihozni. Hatalmas titok ez. És az ellenség nem láthatta. Fogalma nem volt a szeplőtelen születésről. Nem látott el az ellenségebe ez az egész, hogy Isten hogy hozta be a fiát a földre. És az ő drága edényében a Szentvért itt a földön. És olyannak ki kellett ontatnia 7-szer, meghintve az embert, megszentelve. Isten a halálból is a Szentvér által hozta elő a fiát, és vele együtt minket is előhozott a halálból. Tudsz-e ennek örvendezni, és örök életet élni? A Szentvér ereje által, ami lüktet a Krisztus testében. Köszönjük meg Istennek a Szentvér, a dicsérők, foglalják el őket, és kezdjük el imádni ezt a gyönyörű munkát, mert ebben a fenséges munkában Istennek a lenyűgöző bölcsessége, a bölcsessége, amit elrendelt, ezt a bárányt elrendelte a világ teremtetése előtt. Elrendelte, tudta, hogy a vérére szükség lesz. A drága Szentvérre a földön szükség lesz. Ahhoz, hogy az ember ki tudja menteni ebből a halálból. ahova került. Ugye elkezdjük imádni Istent a Szentvérért. És a Szentvért megengedjük, hogy meghívjuk, és megengedjük, hogy lüktessen az életünk felett. És ahova a Szentvért beengedjük, ott Isten élete a feltámadás erejével elkezd megjelenni az életünkön. És nincs az a betegség, ami ne távozna. Nincs az a helyzet, amit érdetne hajtana, ha Isten ereje megjelenik a Földön. És azért tudott követelni, mert a Szentvér jelen volt a Földön, és a Földön ontatott ki. Úgyhogy kezdj el felállni, felemelni a kezedet, és a szívünk teljességéből kezdjük el dicsérni Istent, hogy adta nekünk a szent vér váltságát. Ugyanis a váltság, érted, nem Jézus halála volt, hanem a vérének kiontása. A szent vér volt a váltság. Minden esetben ezt olvasod. A váltság az ő vére volt. Úgyhogy nagyon-nagyon kérlek, hogy tiszteld a Szentvérnek az erejét, az életet. Tanuld meg a Szentvérben való imádságot, tanulj meg hivatkozni a Szentvérre a Jézus nevében, és tanuld meg szólítani a Szentvérnek a bizonyságtételét az életed felett. És minden bajból és gondból ki fogsz menekedni. Nincs helyzet, hogy Isten ne tudna segíteni. Nincs reménytelen helyzet Isten szemében, ha megtanulsz a Szentvérre hivatkozni. A Jézus nevében. Amen.